Urányi Péterrel beszélgetek az Ericssoni hipnózisról. Az Ericssoni hipnózis kapcsán pedig azt gondolom először arról kellene beszélnünk, hogy egyáltalán ki volt Milton Erickson, mert hogy ugye elég sok legenda kering az interneten, és szájról szájra halljuk ezeket, hogy ezek terjednek, és jó lenne összefoglalni, hogy mit tudunk Milton Ericssonról.
Pontosan én is ezt akartam mondani, hogy Erickson tulajdonképpen már legendás alakká vált, és mi, aki ugye az ő tudását kaptuk valaki másoktól, az ő tanítványaitól, vagy a tanítványai tanítványaitól, már valójában nem tudjuk, hogy mi a népmesei elem, és mi a valóság. Nem is tudom, hogy ezeket mennyire lehet külön választani. Amit érdemes Ericssonról tudni, hát ő paraszt gyerek volt, a vidéki Amerika valami lakatlan helyén, talán Wisconsin államban, de ez végül is nem annyira fontos, ugye nyilván skandináv családból származott. 18 éves kora körül, nem tudom, hogy ez akkor volt, amikor kapta, vagy amikor meggyógyult. Lényeg az, hogy 2 évig gyakorlatilag bénán feküdt, mozdulatlanul feküdt gyermekbénulásban, és ezt a 2 évet azzal töltötte, hogy megfigyelje népes családját, a viselkedéseiket, az ellentmondó üzeneteket, amikor ugye valamit tudatosan gondolunk, de közben valahol máshol bennünk, valami más is él azzal kapcsolatban, és ez egy más csatornán kifejeződik. És újszülött testvére is volt, hát ez még a múlt század elején volt valamikor, amikor még nagy családok voltak. Annak pedig a mozgását figyelte, hogy a csecsemő hogy tanítja meg magát mozogni, és valahogy, hogy nem ő is megtanította magát újra mozogni, először bottal, aztán végül is élete nagy részében rendesen tudott járni, aztán idős korába vissza kényszerült a tolókszékbe. Orvosnak tanult, nagyon hagyományosan gondolkodott, és emellett valami egészen különleges személyiséggel rendelkezett. Nem is tudom, hogy hozzá hasonló autodidakta létezette.
Végül is hogyan vált ő ismerté? Tehát hogyan ismertük meg az ő úgynevezett hipnotikus nyelvi mintáit? Mert az NLP-ben megfogalmazták az úgynevezett Ericssoni hipnotikus nyelvi mintákat, ami egy kicsit számomra olyan, mint egy nyelvtanóra egyrészt, tehát hogy milyen szavakat, hogyan pakoljunk egymás után, és mire figyeljünk, hogyan fogalmazzunk. Jó, persze ott van egy másik része is, hogy nem csak a kimondott szavaknak van hatása, hanem mindenféle testi jelek, gesztusok is sokat számítanak. Na, a lényege, ami így hozzám eljutott, amikor megismerkedtem ezzel az egésszel, hogy egy ilyen rendkívül jó rendszerezett és jó leírt ilyen nyelvtani, mint egy receptgyűjtemény tulajdonképpen. És hogyan vált ez elérhetővé? Tehát ki volt az, aki ezt így összegyűjtötte, vagy megfigyelte?
Ericssonnak volt jó néhány tanítványa. Magam is részesültem abban a szerencsében, hogy tanulhattam tőlük. Az érdekes az, hogy ezek a rendkívüli dolgokra képes emberek nem nagyon tudnak olyan modellt adni, amivel mások is meg tudnák ugyanezeket a dolgokat tanulni. Kivéve, ugye, hát mi az NLP-n keresztül Bandler és Grinder modelljén keresztül ismerjük ezeket a módszereket, ők a Milton modellnek nevezik. Most az érdekes az, hogy Ericsson személyiségében eléggé eltért Bandlertől és Grindertől, és ha jól tudom, olyan nagyon nem is szerette őket. Ezzel együtt ők voltak azok, akik egy pontosan, ahogy mondtad, ilyen receptszerűen használható leírást adtak a munkájának legalább egy részéről. Nem állítjuk azt, hogy a Milton modell pontosan azt csinálja, amit Ericsson csinált, de nagyon sok mindent megvalósít belőle. Aztán néhány dolog, ilyen apáról fiúra szállt le ránk, amiket soha senki nem írt le, mégis, hogyha megfigyeled, hogy mi mit csinálunk, a mi tanáraink mit csináltak, Bandler és Grinder, Erikson, látod a hasonlóságokat, ilyen elég nehezen definiálható dolgokra gondolok, hangszínekre, nézésekre, olyan fajta gondolkodásbeli hozzáállásra, amit szerintem senki nem írt le struktúráltan, de azért mégis valahogy eltanultuk egymástól.
Van még egy olyan dolog, amit így megfigyeltem, hogy az emberek, amikor így az Ericksoni hipnózist meghallják ezt a kifejezést, akkor sokan arra gondolnak, hogy ez egy biztos nagyon érdekes tudomány vagy módszer, de hogy igazából a hétköznapi ember hipnózissal nem igazán szokott találkozni. Tehát azt gondolják, hogy esetleg nincs is szükségük arra, hogy ezt megismerjék, mert hogy senkit nem akarnak transzba ejteni, vagy nem foglalkoznak terápiával és hasonlók. Holott én azt vettem észre, hogy ennek a jó része, amit így megtudunk, vagy megismerünk az Ericksoni hipnózisból, az főként a hétköznapi életben is használható.
Az Ericksoni hipnózisnak az a része, amit Milton modellnek nevezünk, tulajdonképpen semmi másból nem áll, csak nyelvi mintákból. És itt, ahol most ülünk az asztalon, találtunk ugye valami autós újságot, itt kinyitottam találomra, azt mondja az egyik cím, hogy valamilyen féknek a tesztje a stílusról, a teljesítményről és az eleganciáról szól. Ja, és a használati értékről is. Most ha ezeket hallja valaki, akkor azt hiszi, hogy tudja, hogy miről van szó. Mint hogyha azt mondtuk volna, hogy ez a mese a nyuszikáról és a rókáról szól, ja, és a medvéről is. Csak az az érdekes, hogy a medve és a használati érték, noha a mondatban úgy viselkedik mind a kettő, mintha főnév lenne, egy kicsikét különbözik egymástól. Ugyan mondja már meg valaki nekem, hogy mi az a használati érték. Mi értékes, kinek, ki használ, mit, micsodára. Ezek tulajdonképpen, ezek az elvont főnevek, vagy nominalizációk, önmagukba kis transzok, kis hipnotikus üzenetek, amiket úgy veszünk be a hétköznapi kommunikáció forgatagába, hogy észre se vesszük őket. És ez csak egyetlen egy minta. Valójában ugyanazokat a nyelvi formulákat, amelyeket a hipnózisban használnak, éber tudatállapotban is alkalmazzuk. Az NLP egyik definíciója is az, hogy elkezdték észrevenni, hogy ugyanezek a minták, amiket azelőtt csak szándékosan és tudatosan csak transzba alkalmaztak, éber tudatállapotban ugyanúgy működnek. Csak hogy nincs ennyi idő a hatásra, a megfigyelésre, és valójában a transznak ez a fő haszna, hogy ott úgy szabadabb terep van, idő van, elmélyültebb figyelem van, de ugyanezeket a célokat valójában a hétköznapi tudatállapotban is elérhetjük ugyanezekkel a nyelvi eszközökkel.
Ez érdekes, mert valójában arra gondoltam, hogy mondjuk egy hétköznapi helyzetben, amikor a gyerekemmel beszélek, vagy munkatársaimmal, barátaimmal beszélek, ott is lehet alkalmazni ezt a dolgot, viszont most, amit elmondtál, abból meg pont az jött le, hogy nem csak mi alkalmazhatjuk ezeket tudatosan, hanem mindenféle újságokban, reklámokban, televízióban, amelyekben így nyomják ezeket a reklámokat, tulajdonképpen ők is előszeretettel alkalmazzák akkor ezeket az Ericksoni hipnotikus nyelvi mintákat. Ugye egy alapkérdés, hogy lehet-e ezzel az Ericksoni hipnózissal, vagy az ebben rejlő lehetőségekkel valami rosszat csinálni, vagy nem megfelelően használni. Ugye én az NLP kapcsán találkoztam ezzel a dologgal, és az NLP-nek az egyik legfontosabb része az ökológia. Tehát, hogy mindig odafigyelek arra, hogy bármilyen változást el akarok érni, valamelyik másik embernél, akkor az pozitív legyen az ő számára, és esetleg egy nagyobb, egy szélesebb látókörből tekintve is pozitív változást érjek el. A reklámoknál ez akkor nem így van.
Hát ezek a mondatok, ezek inkább derűt váltanak ki egy idő után. És hát az előző kérdésedre válaszolva, sajnos a nyelvi mintákban nincs beépítve az ökológia. Tehát kell egy olyan keret, amiben annak az illetőnek a céljáért dolgozunk közösen. Tehát ha én vagyok mondjuk a terapeuta, vagy a tanácsadó, vagy a szülő, vagy a tanár, akkor annak a valakinek, a páciensnek, az ügyfélnek, a gyereknek, a tanulónak az érdekében csinálom, amit csinálok. Most ez az üzleti életben hát korántsem így van. Mindenkinek azt javaslom, hogy egy közösen meghatározott cél érdekében alkalmazzuk ezeket a mintákat.
Tehát általánosságban már elég sok mindenről beszéltünk, de talán sokkal kézzelfoghatóbbá válna maga az Ericksoni hipnózis, hogyha egy konkrét példát mondaná. Tehát valamilyen olyan nyelvi mintát, amin keresztül megismerjük, hogy hogyan működik ez az egész.
Ahogy így rám néztél, a Kofinak a hát legalábbis bizonyos nemzedékek előtt ismert dala jutott eszembe, próbálj meg lazítani. Vegyük ezt. Próbálj meg lazítani. Mi történik, amikor azt mondom, hogy próbálj? Nem mindenki pontosan ugyanúgy érti meg ezeket a mintákat, de azért többnyire a legtöbb embernél a próbálj valamilyen erőfeszítést valahol megjelenítenek. Érdemes a testedre odafigyelni elsősorban, hogy amikor azt mondom, hogy próbálj, akkor az hogy jelentkezik. A lazít szó különösen érdekes, mert ebben az egy-két szótagos szóban már mindjárt van egy ellentmondás, ugyanis az ít végű igék szintén erőfeszítést jelentenek. Ha azt mondom, hogy gyorsíts, vagy vicsoríts, visíts, ezek mind olyanok, amihez izomfeszültség jár. A lazítás valójában nem létező dolog, mert ugye lazulás pedig az azt jelenti, hogy ellazulnak az izmaink. Úgyhogy, ha odafigyelsz belőle, vedd észre, hogy mi a különbség ezek között, hogyha azt mondom, hogy ellazulsz. A hagyományos hipnózisban általában ilyen nagyon konkrét utasítások szoktak szerepelni, legalábbis a filmekben, amiből ezt ismerjük. Én is csak onnan ismerem a hagyományos hipnózis, csak Ericksoni hipnózisban van konkrét tapasztalatom. Ellazulsz. Hogy azt mondom, hogy lazulj el. Vagy azt mondom, ellazulhatsz. Érzékelsz valami különbséget a három között?
Mi volt? Volt az első, hogy
ellazulsz.
Hogy ellazulsz, ez elég konkrét volt és kézzelfogható, de felmerül bennem az, hogy ki mondja, hogy ellazulok. Tehát, hogy honnan tudod, hogy ellazulok. Ez egyfajta ellenállást váltott ki bennem. A lazulj el, az már mintha egy fokkal jobb lenne, mintha megkérne valaki valamire, és ha akarom, megcsinálom, ha akarom, akkor pedig nem. Az ellazulhatsz, az volt a legjobb, mert ott azt éreztem, hogy tulajdonképpen én vagyok az irányító, és ha akarok, ellazulok, de ha nem, akkor pedig nem. Tehát még ez volt a legjobb a három közül.
Rengeteg egyéb igemód is van. Mondhatjuk azt, hogy el kell lazulnod, muszáj ellazulnod, nem szabad ellazulnod. Ezeket érdemes mind kipróbálni, hogy milyen hatást tesznek ránk testileg. Vagy mennyire más az, ha azt mondom, hogy ahogy itt ülsz ebben a kényelmes fotelban, és érzed a karod alatt a takaró hőmérsékletét, és most így elgondolkodtál valamint, akár el is lazulhatsz.
Hát ez sokkal kellemesebb volt.
Ez egyetlen mondat volt, és valójában minden mondat tele van nyelvi mintákkal. Tulajdonképpen úgy is felfoghatjuk, hogy minden szó sugallat. Hogyha mondok egy szót, vidámság, ha érted azt a nyelvet, amin beszélünk, valahogy meg kell jelenítened magadban azt, hogy vidámság. Benned például ez most hogy jelent meg?
Hát most én láttam magam előtt néhány ilyen fiatal gyereket, akik nevetnek, meg ugrálnak. Így ez volt az első, ami beugrott, persze még agyalhatnék rajta, de az első kép az néhány gyerek volt, és láttam, hogy hallottam a hangjukat, hogy kacagnak.
Tehát a tudatodat vitte valami felé ez a szó, képileg is, és hangilag is valahogy megjelent ez, a kacagások, a nevetésük. Az is lehet, hogyha valaki hallja ezt a szót, hogy vidámság, akkor érez valamit. Mondjuk, amikor legutóbb vidám volt, vagy akár egy ilyen meghatározhatatlan, nem konkrét eseményhez fűződő érzést, valahol a testében, a mellkasában, vagy lejjebb a zsigereiben, vagy akár a végtagjaiban egyfajta könnyedséget. Kinek mit jelent a vidámság? Semmi más nem tettem, csak mondtam egy szót, és előidéztem egy élményt abban, aki ezt hallja. Tulajdonképpen a hipnózis nem más, mint ennek a célszerű alkalmazása. És mondom, a hagyományos hipnózisról nem sokat tudok, de azt általában úgy szokták feltüntetni, mint irányítást, ahol a hipnotizőr sugallatokat ad, és az alany azokat végrehajtja akarata ellenére. Nem tudom, hogy lehetséges-e ilyet. Az Erikson hipnózis nagyjából pont fordítva történik. A hipnotizőr, mint egy katalizátor kapcsolódik az illetőhöz, és olyan módon táplálja vissza a benne történő dolgokat, hogy azok egy más tudatrétegen keresztül elérhessék azt, amit szeretne.
Azt mondod, hogyha kimondunk egy szót, akkor a másik emberben kiváltunk valamit, valami gondolatot, ami lehet, hogy egy kép, vagy egy hang, vagy egy érzés, vagy ezeknek az egyvelege. És ha nekem van egy konkrét célom, tehát én tudom azt, hogy mit akarok a másik emberből kiváltani, akkor mit mondjak neki? Hiszen ezek szerint ezt elég nehéz így megragadni, hiszen én nekem eszembe jut erről a bizonyos érzés, kép, hang egyvelegről egy szó, de neki lehet, hogy teljesen más dolgot fog jelenteni az a szó, amit én használok.
Tegyük fel, hogy van valamilyen célod, mondjuk páciens vagy, és mi lenne a célod? Teljesen teoretikusan, persze.
Hát például lehetne ez a célom, hogy közelebb kerüljek az emberekhez, mert hogy kevés a barátom, nem tudok ismerkedni, nem tudok emberekkel elbeszélgetni, inkább kínosan érzem magam, de szeretném, hogyha ez a probléma valamilyen szinten megoldódna. Barátokra van szükségem, szeretem az embereket, csak nem tudok velük szót érteni. Ez az egyrészt probléma, másrészt pedig azt hiszem a cél is benne volt.
Ez jó. Az jutott eszembe, hogy a hétköznapi életben valószínűleg valahogy úgy próbálnánk segíteni, hogy unszolnánk, hogy na Tibi, figyelj, hát szeretnek, menj oda hozzá, jó, kérd fel azt a csajt, beszélgess velük, kedvesek ezek a skinheadek igazán, menj oda nyugodtan, és stb. Stb. A hipnózisba pedig lehet, hogy valami olyasmit mondanánk, hogy tudom, hogy volt az életedben egy élmény, amikor nagyon természetes, belülről fakadó módon voltál közel valakihez. És ahogy most visszagondolsz erre az élményre, bár lehet, hogy nem is tudatos szinten, de valahol megjelenik ez az élmény, milyen érzés volt benned, amikor ez történt?
Ez nem egy testi érzés, amit most mondok, hanem inkább azt mondom, hogy kellemes. Tehát egy ilyen kellemes emlék, ez a sok dolog, ami így összejött, tehát kép, hang, emberi hangok, zene, ízek, illatok, és elég kellemes emlékeket idézett fel bennem. Ez, amit mondtál.
Most ennek egy másik aspektusra jutott eszembe. Ha mondjuk jós vagyok, nem állítom, hogy a jósok mind ilyenek, lehet, hogy vannak emberek, akik valóban átlátnak más dimenziókba, de feltételezem, hogy legalábbis egy részük csak ezeket a módszereket használja, akár szándékukon kívül. Én is tudok olyanként jósolni, hogy nyilván ez az egész úgy működik, hogyha már van egyfajta közös hangulat, már eljutottunk egy bizonyos állapotba, stb. De mondjuk, ha azt mondom neked, hogy a múlt héten találkoztál valakivel, és ez rendkívül fontos találkozás volt. Talán akkor még nem is tudtad, az is lehet, hogy igen. És ez a bizonyos illető még nagyobb szerephez fog jutni az életedben. Nagyon elgondolkodtál. Ez úgy tűnik, mintha mondanék valami konkrétat rólad. Valójában nem mondtam semmit. Valójában csak egy folyamatot kezdtem el felvázolni. Egész biztos, hogy találkoztál valakivel a múlt héten, ami valamilyen szempontból fontos volt, és ennek még lesznek következményei. Semmi konkrét információt nem mondtam, semmi konkrét adatot nem mondtam, hogy ki volt az az illető, hogy férfi volt, vagy nő, gyerek, vagy öreg, semmit. De te, hogyha ezeket megfelelő módon mondom, akkor elkezdesz keresni magadban egy ide vonatkozó élményt, és nem tudom, ezt már te mondd meg, hogy találtál is valamit így konkrétan, vagy csak így elindultál valahova.
Hát konkrétan legalább 3 vagy 4 ilyen élményt találtam, hiszen a múlt héten valóban sok emberrel találkoztam, és most, hogy mondod, biztos vagyok benne, hogy ezek között van olyan találkozóm, amelynek tényleg még fontos szerepe lesz a jövőben. Egyúttal elgondolkoztam azokon az embereken is, akiket a múlt héten megismertem, és még nem tudom, hogy milyen kapcsolódásban fogok én velük együtt dolgozni, vagy bármilyen dologban részt venni, de most ez erősen elgondolkoztatott.
Ez érdekes, mert én nem azt mondtam, hogy a múlt héten ismerted meg őket, csak az, hogy a múlt héten találkoztál velük. Ez lehetett egy régi ember is.
Igen, de ezt én már tovább gondoltam. Tehát a múlt héten találkoztam, igen. Tehát akkor most így még jobban kiszélesítjük ezt a lehetőséget, vagy ennek a lehetőségnek a palettáját, mert most így még több dolgot felidéztem így az emlékezetemben. De ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy ha valakinek segíteni szeretnék, és tudom, hogy mi a pozitív cél, vagy annak az embernek mi a problémája, vagy mi a célja, akkor gyakorlatilag néhány sugallattal meg tudok nyitni olyan kapukat, amelyek esetleg azelőtt zárva voltak ennél az embernél. Hiszen lehet, hogy saját maga is meg tudná oldani a problémáit, csak egyszerűen nem gondol bizonyos lehetőségekre. És néhány ilyen pozitív sugallattal ezek szerint annyira meg lehet lazítani ezeket a kapcsolatokat, vagy kinyitni ezeket az ajtókat, hogy az illető talán önmaga is megtalálja a megoldást a problémájára.
Szerintem tulajdonképpen mindig saját maga találja meg az illető a megoldást, és tényleg mi csak utakat nyitunk neki, amin aztán végighaladhat. És hát hipnózisban, módosult, mély tudatállapotban lehet, hogy még nyitottabb valaki ezekre. Ugyanakkor azért hétköznapi tudatállapotban is, és lehet, csak ott olyan gyorsan történik olyan sok minden, hogy nehezebben vevődik észre, sokkal nagyobb ügyesség kell hozzá, meg a keret sokkal adottabb, hogyha most van egy óránk arra, hogy megfelelő állapotba vigyünk valakit, és aztán ott az erőforrásait, a megfelelő erőforrásait felébresztessük.
Most én még egy elég érdekes dolgot ismerek így az Erikson hipnózissal kapcsolatban, amikor nem is a nyelvi minták a meghatározók, hanem ha valakinek van egy problémája, akkor arra adhatunk neki bizonyos feladatokat. És ami ebben az érdekes a számomra, hogy sokszor ezeknek a feladatoknak látszólag semmi köze az illető problémájához. Hallottam egyszer egy ilyen történetet, hogy akkor Erikson, ha jól tudom, egy ilyen depressziós embert kezelt, neki segített, és egy olyan feladatot szabott ki a számára, hogy amikor ez az illető megy hazafelé, akkor írja fel azt, hogy hány kéményt lát az úton. Tehát számolja meg az épületeknek a kéményeit, ráadásul még változtassa néha az útvonalat is, és hát ugye ennek, hogy miköze a depresszióhoz, az nem könnyű megtalálni a kémények számának és az ember lelkiállapotának az összefüggését. És akkor úgy tudom, hogy végül is ezzel abszolút megoldotta ezt a problémát, tehát sikerült kihozni az illetőt a depresszióból. Mi volt itt az, ami segített, vagy hogy kapcsolódott ez a dolog egymáshoz?
Hát valószínűleg nem ez volt az egyetlen, hanem azért rengeteg sugallatot adhatott más mindenre is. És úgy tudom, hogy nem felírnia kellett, hanem csak megszámolni. Hát mi van előfeltételezve, mit kell valakinek csinálni ahhoz, hogy a kéményeket meg tudja számolni? Fel kell néznie egész más testi állapotban, és hogyha folyamatosan, tehát hogyha azt a feladatot adom magamnak, hogy kihúzva és kidüllesztett mellkassal járjak, ez nem olyan könnyű megtenni, ha így direkt kell ráfigyelnem, mint hogyha van egy távolabbi cél, ami ezt előfeltételezi. Viszont ahhoz, hogy megszámolhassam a kéményeket, fölfelé kell néznem, nem süppethetek bele a szomorúságomba, stb. Stb. Ez egy kicsi dolognak látszik, és hát kis dolgok sokat elérhetnek. Most erről egy másik történet jutott eszembe. Eriksonról még ifjú korában, mikor még a farmon dolgozott, vagy három ember be akart tolni egy tehenet egy istálóba. Tehén, ott lecövekelt a küszöbön, nem ment be. Na, vigyázzatok innen, mondta Erikson, oda ment, és meghúzta a tehén farkát. A tehén nem akarta, hogy meghúzzák a farkát, mit csinált, bement az istálóba. És ez nagyon jellemző Eriksonra, nincs erre nagyon jó magyar szó szerint felhasználásnak fordítjuk, hogy az emberek meglévő reakcióit felhasználta. Erikson soha nem hadakozott senkivel. Mindig, amit az illető éppen nyújtott, amit éppen csinált, azt fordította olyan irányba, hogy az illető esetleg saját maga ellenére eljusson a valódi céljához.
Van egy olyan dolog, hogy az ember nem szívesen teljesíti másnak az utasításait, és egyszer azt hallottam, hogy Erikson azt mondta valakinek, hogy most figyelj, kérlek, hogy ne menj túl gyorsan transzba. Szerintem ez is valami ilyen felhasználása lehetett ennek az emberi reakciónak, az ellenkezésnek.
Így van. Hát ehhez több minden is kapcsolódik. Az egyik az, hogy nyilván meg kell figyelni, hogy valaki hogy reagál. Van, aki boldogan teljesíti az utasításokat, különösen miután már megnyugodott és meggyőződött arról, hogy a másik az ő érdekében cselekszik. Hát különösen bennünk magyarokban azért van egy elég erőteljes lázadó szellem is. Kiben, persze most általánosítást mondtam, és hogyha valakire jellemző az, hogy ha azt mondod neki, hogy ülj le, akkor föláll, hát akkor nyilvánvalóan valahogy olyan negatív formában mondod, hogy legyen mivel ellenkeznie, és közben még mindig megcsinálhassa azt, amit valójában szeretne. Ez, amit most itt mondtál, egyébként rendkívül fontos, különösen a kelet-európai kultúrában. Szerintem nagyon, nagyon mély hatásai lehetnek, hogyha megtanuljuk ezt a folyamatos paradox világot, amiben élünk, egy kicsit megváltoztatni. Már egyébként nem csak Kelet-Európa, mert már a 10 parancsolata is érdemes visszagondolni, hogy hány egyenes parancsolata van, ami arról szól, hogy akkor ezt tedd meg, és hány tiltó parancsolata van. Hát megpróbálhatod te is, meg megpróbálhatja mindenki, hogy ne gondoljon a zöld leguánra. Ha nem tudja, mit jelent a leguán, akkor csak valami zöld izére gondolt, de ha azt mondom, hogy ne gondolja nagy zöld gyíkra, ha valaki tud magyarul, nem képes ennek a tulajdonképpen hipnotikus utasításnak ellenállni, hogy gondoljon a zöld gyíkra. Ugyanezt történik, amikor azt mondjuk a gyerekünknek, hogy ne lépj bele a pocsolyába, ugyanezt történik, amikor azt mondjuk magunknak, hogy jaj, csak el ne felejtsem azt a dolgot, ugyanezt történik, amikor azt mondjuk a kedvesünknek, hogy aztán nehogy féltékeny légy, ez mind utasítás arra, hogy megcsinálja ezt a dolgot. És hogyha megtanuljuk, hogy azt mondjuk, hogy gondolj mondjuk a piros katicára, vagy ügyesen bal felől kerüld meg a pocsolyát. Persze ez egy direkt utasítás, és nem biztos, pláne egy dackorszakban lévő gyereknek, hogy ezt a legjobb mondani. Lehet, hogy úgy kell fogalmaznunk, hogy hát szerintem nem hiszem, hogy meg tudnád kerülni bal oldalról ezt a pocsolyát. Vagy magunknak azt mondjuk, hogy na, ezt most jól az eszembe vésem, és itt fog eszembe jutni. Vagy azt mondjuk a kedvesünknek, hogy megnyugodhatsz, hogy csak rád fogok gondolni, miközben nem leszek itt, akkor hát arra felé segítjük, amerre szeretnénk. És erről jut eszembe egy rendkívül hasznos feladat, ugye az előbb a feladatokról beszéltünk, hogy a hozzánk legközelebb álló személy, az ugye saját magunk vagyunk, és a gondolkodás jelentős része szavakban zajlik, mindenki beszél magában. Bizonyos helyzetekben van, amikor ez tudatos, van, amikor nem tudatos, és például az Ericksoni mintákat érdemes itt is alkalmazni. Ezt nagyon tudom ajánlani mindenkinek, hogy azt mondja, amit szeretne. Pozitív formába fogalmazza meg a dolgait. Ne azt mondja, hogy mit nem szeretne, hanem azt mondja, hogy mit szeretne. Az bizonyos dolgok esetében rendkívül könnyű. Ha azt mondom, hogy nem akarok elkésni, akkor ki tudom tűzni magamnak, hogy időben érjek oda, illetve még többet érek, hogyha ennek a szükséges előfeltételét tűzöm ki, hogy mondjuk időben elinduljak otthonról. Ez egy konkrét és betartható dolog. Mondjuk, ha az a cél, hogy leszokjak a heroinról, akkor az már egy bonyolultabb téma, ahol ki kell találnom, hogy konkrétan milyen helyzetekben mit akarok, de igen, csak érdemes ezen elgondolkodni ilyen formában, mert úgy lehet közelebb kerülni hozzá. És még a feladatok kapcsán érdemesnek tartom megjegyezni, hogy Ez is rendkívül szimpatikus volt Ericssonban, hogy nagyon-nagyon gyakran feladatot adott az embereknek, amit a valóságos életükbe kellett véghez vinni. Ugyanis elég könnyű belesni abba a csapdába, hogy igen, elmegyek hipnózisba, kényelmesen hátradőlök a karosszékben, vagy lefekszem, kinyújtózom, transzba merülök, ott kellemes hangon szép dolgokat mondanak, és akkor ettől fogok megváltozni. És hát páciensnek lenni egy teljes munka is lehet, és szerintem sokkal többet ér az, hogyha valaki a valóságos életében kezd el más dolgokat valóságosan művelni, és az abból eredő élmények hatására tapasztalja a változást.
Akkor ez valamennyire arra is feleletet nyújt, hogy ugye a hétköznapi életben hogyan tudjuk használni, mert az már az előbb kiderült, hogy használják ezeket a mintákat szép számmal a reklámokban, és gondolom ügynökök eladásban és hasonlók, de hogyha mondjuk már ezt a feladatadás részét megértjük, akkor elképzelhető, hogy mondjuk a gyereknevelésben is remekül lehet alkalmazni. Mert talán a gyerekek azok, akik a direkt utasításokra már immunisak. Tehát ez a menj ki fogat mosni, ez a mondat, ez majdnem, hogy hatástalan, vagy esetleg elbújnak. De hogyha megtanuljuk ezeket, és ezeket a feladatokat, vagy hogyan lehet egy feladatot adni, akkor ezt valószínűleg fel lehetne használni a hétköznapi életben is mindenféle jó célokra.